Első, második és harmadik osztályú európai állampolgárok vannak, amikor a gyógyszerekhez való hozzáférésről van szó. Ez botrány. Mondta Clemens Auer, az osztrák egészségügyi minisztérium volt főigazgatója. Ugyanis unió ide vagy oda, vannak olyan életmentő gyógyszerek, amiket mondjuk a német TB finanszíroz, a magyar viszont nem. A gyógyszergyártó cégek minden uniós tagállammal külön titkos megállapodásokat kötnek, amikor egy új, elfogadott gyógyszer árát kell meghatározni. Mindeközben olyan mértékű megtérülést realizálnak egy-egy eladáson, amilyet semmelyik másik iparágban nem tapasztalni. Hogy jöhetett létre egy olyan rendszer, ahol az emberi élet piaci háttér alatt kukon kerül beárazásra, ennek kutatott utána az Investigate Europe és Kálmán Attila, aki itt ül már velem szemben a stúdióban.
Szia, Jakab!
Szia, Attila! Most ez a második beszélgetésünk. Még volt egy korábbi kutatásodok, ami a műanyag újrahasznosításról szólt, azt is nyugodtan keresse vissza bárki, aki még nem hallotta.
Sőt, volt egy másik is, ugye, amikor nem együtt beszélgettünk. Ez a harmadik anyag, ami a Partizán és az Investigate Europe közös anyaga. A második volt az, ami a kritikus nyersanyagokról szólt, akkumulátorgyártásról,
ja, igen, azt meg,
elektromos
azt,
autókról.
Arról meg videót is csináltál. Uh-huh, igen, igen, az is külön ott van a YouTube csatornánkon, uh-huh. Az nem a Partizán podcasten találjátok meg, hanem a fő csatornán. Mesélj már arról egy pár mondatban, hogy hogyan indul el egy Investigate Europe-os kutatás. Most például itt van ez a gyógyszer balhé, amit feltártatok, majd ezt mindjárt kifejtjük a későbbiekben, de hogy kezdődik, jön egy ilyen whistleblower, aki elmondja, vagy utánolvastok, mi az első lépés?
Nagyon változó. Konkrétan tudom azt mondani, hogy ebben az esetben mi történt. Itt annyi történt, hogy ugye az Investigate Europe 13 országban jelenleg jelen Európában, ami azt az előnyt adja nekünk, hogy eljutnak a riportereinkhez olyan témák, amik mondjuk valahol ebben az esetben Görögországban kiverte a biztosítékot, és akkor meg tudják kérdezni a másik 12 országban a kollégák, hogy egyébként nálatok ez hogy van. Itt konkrétan egyébként nem is Görögországból, vagy egy görög riporterünk indította el ezt az egészet, de arról volt szó, hogy Cipruson nagyon sok gyógyszer nincs benne a TB támogatásba, illetve nem érhető el, és mint ez a görög kolléga beszélt helyi emberekkel, szakértőkkel, érintettekkel, orvosokkal, elmondták neki, hogy ez azért van, mert annyira pici a ciprusi piac, hogy egyszerűen nem hoznak be gyógyszergyártó cégek oda gyógyszereket olyan áron, ami egyébként kifizethető lenne. Minél kisebb piac, minél magasabb ár, ez nagyjából az általános logika, amin a gyógyszergyárak működnek. És akkor ott jött a következő kérdés, hogy de hát miért van az, hogy itt van egy Európai Unió, ami nagyon sok kérdésben tud együttműködni, együttműködéseket létrehozni országok között, és van egy ilyen alapvető probléma, a gyógyszerekhez való hozzáférés, ami az egészségügynek egy elég fontos, egyre fontosabb alterülete, és ebben még sincs semmi ilyes, miközben, ha emlékszünk rá, amikor a COVID vakcinákat szerezte be az Unió, ott is voltak azért különböző botrányok ezzel kapcsolatban, hogy ott is titkos árak voltak, ugye most erre van egy friss európai bírósági döntés, ami éppen napokban jelent meg. De hogy ott közösen szerezték be a tagállamok a vakcinákat, és az összes EU-s tagállam ugyanazon az áron. És akkor adódott a kérdés, hogy nézzük már meg, hogy miért van az, hogy egyébként az összes többi gyógyszernél nem ez a rendszer működik, hanem valami teljesen más.
Mindjárt belemegyünk akkor konkrétan abba, hogy milyen módszerekkel történik ez az EU-s engedélyeztetés és gyógyszerbeszerzés. De egyébként ez mennyi időt ölelt fel ez a kutatás, és így hány forrással, milyen típusú forrásokkal, egyáltalán hogy értétek el őket?
Ez volt az eddigi leghosszabb kutatásunk. Majd szerintem az első időponttól, amikor felmerült, a megjelenésig olyan 8 hónap telt el. De ebben az is benne van, hogy közben egy főszerkesztőt cseréltünk.
Ja, jó, voltak ilyen logisztikai
jöttek, mentek kollégák, szóval voltak ilyen problémák is, de azt mondanám, hogy általában egy ilyen ügyet, egy olyan 4-5 hónap, amíg az ötlet felvetődésétől a megjelenésig a végére tudunk járni. Ami attól, nyilván attól is függ, hogy mennyire hozzáférhető a téma, illetve attól is, hogy mennyire vannak már forrásai az adott riportereknek. Ebben az esetben azért is volt hosszabb egyébként maga a nyomozás, mert talán most nem tudok pontos számot, de 20 körül volt azok az országoknak a szám, ahol végül megjelent, megjelentek ennek a nyomozásnak az eredményei, mert ahogy derültek ki folyamatosan a dolgok, és vontunk be egyre több országot, ott is a helyi újságírók annyira érdeklődtek a téma iránt, hogy újabb és újabb partnerek csatlakoztak az Investigate Europe-on kívül is, és akkor így végül a balti államoktól kezdve nincs Investigate Europe, Románián át, Svájc, tehát hogy így rengeteg ország menet közben becsatlakozott, és akkor így már egy alapból egy olyan csapatot, amiben 20-an dolgozunk 13 országban, és még csatlakozik 6-7 másik országból külsős újságíró, ezt koordinálni, ez nem volt annyira egyszerű.
Ezt akartam pont kérdezni, hogy van erre külön ember? Van
több külön ember is erre, van projektkoordinátor, van, ez egy viszonylag hierarchikus rendszer, amikor már egy ilyen ekkora nyomozást kell koordinálni. És hogy hány forrással, az volt a kérdésed, 100 fölött. Tehát, hogy én csak Magyarországon beszéltem legalább 15-20 emberrel, akik mondjuk a jelenleg gyógyszeriparban dolgozók, régebben ott dolgozók, NEAC-nál dolgozó, ugye az egészségügyi alapkezelő, ami régen OEP-ként futott, ott dolgozókkal beszéltem, aztán döntéshozókkal, akik korábban minisztériumi szinten dolgoztak, mostaniakkal sajnos nem sikerült erről beszélni, nagyon szerettem volna, de nem voltak nyitottak erre a dologra, és természetesen olyanokkal, akik ezeket a gyógyszereket kapják, vagy kaphatnák, illetve orvosokkal, akik pedig felírják valamilyen rendszerben, erről szerintem lesz szó, hogy ugyan nincsen TB-t támogatva nagyon sok gyógyszer, ami egyébként valószínűleg jól nagyha lenne, de hogy más módon hozzá lehet jutni ezekhez.
És még egy utolsó kérdésre, ez mielőtt rámennénk a konkrét kutatásra. Ugye a magyar hallgató, meg a magyar újságolvasó azt szerintem hozzá van szokva ahhoz, hogyha talál egy oknyomozó anyagot az interneten, akkor annak nem biztos, hogy lesz bármifajta közjogi, politikai, bármilyen következménye. De mi a helyzet egy olyan anyaggal, ami, ahogy mondtad, 20 nyelven, meg 20 országban, meg ilyen helyeken publikálódik? Akár az előző nyomozásaitokra is kérdezem, hogy van ilyenkor bármi foganatja ezeknek a nyomozásoknak?
Szerencsére van. Tehát az egyik első ügy, amiben én becsatlakoztam, az arról szólt, hogy hogyan privatizálják az idős otthonokat szerte Európában, és ezt milyen nagy cégek lényegében franchise szerint hogy működtetik országokon átívelően. És volt ott egy olyan francia cég, az Orpea, aminek már az kezdetekből láttuk, hogy nagyon gyanúsak az ügyletei. Ez Magyarországon nincsen ez a cég, valószínűleg most már nem is lesz, nekünk is köszönhetően, de 100 fölötti idős otthont működtettek Németországban, Benelux államokban, Franciaországban. És kiderült, hogy ezt különböző szervezett bűnözéshez köthető emberek vesznek ki ebből pénzt különböző adóparadicsomokon keresztül, és amikor ezt megírtuk, akkor másnap összeomlott az Orpának a tőzsdei árfolyama. És aztán azután az Orpea is eléggé földbe állt, és ezek közül az emberek közül, akik abból a cikkben szóba kerültek, már többen börtönben ülnek. Igazából sok példát tudnék mondani, mondom most a mostaniakat, mert itt is már számos van. Pont az akkor került a német parlament elő egy törvényjavaslat, amikor megjelent ez a cikk, ami arról szólt volna, hogy a Németországban a gyógyszercégek és az ezért felelős szervezet közötti megállapodásokat úgy változtatták volna meg, hogy még több titkosságot vitt volna a rendszerbe, még kevesebb transzparenciát, ami a gyógyszer lobbinak volt egyértelműen a nyomása, és mire szavazásra került ez a törvény, addig rendesen lett ez így puhítva, tehát hogy úgy néz ki, hogy ez emiatt nyilván ott helyi politikusok nyomására, akik ezt tudták, ezeket az eredményeket mutogatni, ezért kicsit visszavettek ebből a törvényjavaslatból. Magyarországon annyi történt eddig, hogy Hatházi Ákos karolta fel ezt az ügyet, ő feltett több kérdést, és a belügyminisztériumnak ugyanincs egészségügyi minisztérium a Magyarországnak már lassan másfél évtizede. Úgyhogy Pintér Sándort kell ilyen dolgokra faggatni, vagy hát az alátartozó államtitkárokat. És Hatházi Ákos ott próbál most olyan információkat megszerezni, ami arról szólna, hogy valójában mekkora is ennek a problémának a mérete. Kormányzati oldalról, döntéshozói oldalról Magyarországon erről nem annyira volt reakció. Háttérben hallottam olyanokat, hogy tudják persze, hogy ez probléma. Itt van egy olyan hatalmi játszma a pénzügyminisztérium, a belügyminisztérium és az orvostársadalom között, hogy egyszerűen van igaza mindkét félnek annyiban, hogy kormányzati oldalról baromi drága lenne ezeket a dolgokat kifizetni, tehát hogy a gyógyszercégek tényleg olyan brutális árakat állapítanak meg, amit hogyha mindegyiket kifizetni egy társadalombiztosító, akkor ez fenntartatlan lenne hosszú távon.
Na de várj, kezdjük akkor az elején.
Kezdjük az elején.
Igen, csak jó volt hallani azt, hogy oknyomozó újságírásnak van foganatja, ha más nem Európán belül, meg talán mi meglátjuk, hogy itthon is lehet-e. Na de ott tartottunk, hogy Ciprus 1 milliós ország kb., nagyon drágák a gyógyszerek. Hogy néz ki ez a történet, amikor mondjuk valaki egy gyógyszert szeretne feliratni magának, egy mondjuk akár rákgyógyszert, hogy jut elő ahhoz, hogy gyógyszere legyen, vagy hogy nem jut el?
Ezt a kérdést én is feltettem a Semmelweis Egyetemen egy gyógyszerésznek, és aztán fél órán keresztül hallgattam, ezt most megpróbálom kicsit így lerövidíteni ezt a dolgot. Alapvetően most beszéljünk azokról a gyógyszerekről, amiket mi néztünk. Ez egy 32 gyógyszerből álló lista volt. Ezt úgy állapítottuk meg, hogy Németországban az ARD és az Süddeutsche Zeitung volt a partnerünk, és ezzel a konglomerátummal már tudtunk úgy oda menni egy német kutatóintézethez, hogy ezekben az újságokban, amik ugye nagyon magas presztízsű újságok és médiatermékek Németországban, mondták, hogy persze, hogyha ez itt fog megjelenni, akkor összeállítunk egy listát olyan gyógyszerekről, amiknek a tudományos eredmények alapján egyértelműen vagy számottevő, vagy jelentős terápiás plusz értéke van. Ez azért fontos, mert nagyon sok olyan gyógyszer kerül be az európai piacra is, aminél ez nem kimutatható. Uh-huh. Az egy másik ügy, hogy ez miért van így, de nagyon sok olyan gyógyszer van, ami talán kevesebb mellékhatással, talán egy picit jobb, de hogy nem annyiban, mint amennyit a gyógyszercég állít róla, és ilyen esetekben valóban egyébként racionális ezeket nem befogadni TB-be. Uh-huh. De ez a 32 gyógyszer, ez olyan, ami egyértelműen sokkal jobb azokra a betegségekre, azokra a kórállapotokra, amire adható, mint a második legjobb. Ezeknél lehetett azt kimondani, hogy itt nem egy ilyen gyógyszeripari humbug van mögötte, hanem ezekre a gyógyszerekre valóban szükség van, hogyha a jelenleg a legmagasabb szinten akarjuk gyógyítani ezeket a betegségeket. És akkor megvolt ez a 32 gyógyszer, és megnéztük, hogy ilyen modern gyógyszereknél az az első lépés, hogy az Európai Gyógyszerügynökség rányom egy pecsétet, egy centrális törzskönyvezésnek hívják, innentől bármelyik államban forgalmazható az a gyógyszeremnek, az EMA, az Európai Gyógyszerügynökség megadja ezt a törzskönyvet. No de, forgalmazni is kell ugye a gyógyszereket, és ilyenkor mennek el a gyógyszercégek adott ország adott hatóságához, hogy megállapodjanak a végső árról. Ennek van egy jól bejáratott rendje, először Dániában és Németországban mennek el a gyógyszercégek. Németországban azért, mert az egyik a legnagyobb és legfizetőképesebb piac, plusz törvényileg is az a szerencsés helyzet van ott a gyógyszercégeknek, hogy minden egyes gyógyszert, amivel a gyógyszercég oda megy a német hatósághoz, automatikusan bekerül a társadalombiztosításba, és egy év után fogják majd megvizsgálni, hogy valóban szükség van erre, vagy nem. Tehát egy éven keresztül biztos, hogy ott kapni fogják. Dánia pedig csak egy nagyon jó, lukratív, jól fizető piac, ezért az a második. Uh-huh. És Németországban minden ár nyilvános, ezt nevezik lista árnak, amihez képest a többi országok állapodnak meg árakról. Oda megy a gyógyszercég, mondjuk adott esetben Magyarországon a NEAC-nak a tárgyalójához, leteszi a papírt, hogy Németország ennyit fizet érte, mi azt tudjuk mondani, ebből mondjuk 40%-ot elengedünk neked. Uh-huh. Ez egy teljesen átlagos szituáció, ennél sokkal magasabb visszatérítések is lehetnek. Csak hogy itt van egy olyan része a szerződésekben, hogy erről senki nem beszélhet senki mással, csak az asztalnál ülő felek egymás között. Így a magyar tárgyaló nem tudja, hogy a svájci tárgyaló, a brit, vagy az EU-s ország is mondjuk a román, a francia, a görög, a ciprusi vagy a spanyol mennyi visszatérítést kap. És ezt az egész rendszert egy ilyen iszonyat nagy titkolózás lengi be, ami nyilvánvalóan azért van, mert ezek a gyógyszercégek próbálják minden országban lehető legjobb árat kialkudni maguknak, amit úgy tudnak, hogyha vakon licitálnak tulajdonképpen a másik oldalon ülő felek. És amikor ez az ár megvan, akkor kerülhet be valójában akkor azt az árat, hogyha azt mondja az egészségügyi minisztérium, meg a pénzügyi minisztérium abban az országban, hogy oké, ez mehet, még nagyon sok lépcsőfok van, még ezt megmondják, akkor kerül be TB támogatásba az adott gyógyszer, és akkor van az, hogy általában ezek még nagyon drága gyógyszerek, 100%-ban megtéríti a TB, és megkaphatod kemoterápia alatt, vagy a migrénre, vagy cukorbetegségre, ilyesmi gyógyszerekről is van egy szó, azt a szert, amit az orvos fölír neked.
Úgyhogy mennyit tudtatok meg ezekről a zárt tárgyalásokról, vagy egyáltalán hogy sikerült erről információt szerezni, hogyha ezek ilyen szinten titkosak?
Magukra a tárgyalásokról nem sikerült, hanem más utakon mentünk. Van egy Kaftrio nevű gyógyszer, amit a Vertex nevű amerikai cég gyárt. Ezt az úgynevezett cisztás fibrózis nevű genetikai betegségre adják. Ez egy olyan betegség, ami folyamatosan lényegében gyulladásba tartja a tüdőt, és folyamatos fertőzésekkel jár, nagyon gyorsan leromlik a tüdőfunkció, akár tüdőtranszplantáció is lehet a vége. És nemrég egy ilyen 10 éve jelentek meg olyan gyógyszerek, amik közül az egyik a Kaftrio, ami ezt a betegséget már a betegség okát tudja gyógyítani, és ez egy ilyen robbanásszerű változást jelentett így a cisztás fibrózisos közösségnek, ment egy robbanásszerű javulást, és ennek a példáján próbáltunk elindulni azért, mert ez egy különösen drága gyógyszer, tehát itt ilyen éves szinten 100 000 eurókra kell gondolni, amit egy pácienssel kifizetnek, másik oldalról viszont viszonylag alacsony az esetszám. Tehát mondjuk Magyarországon van olyan 600-650 cisztás fibrózisos beteg, és ezt mondjuk nagyjából minden ország fel lesz szorozni a populáció számával, tehát mondjuk egész Európában néhány 10 000-ről beszélünk. És ekkora számoknál már a különböző egészségbiztosítóknak, a különböző költségvetéseknek az árszámadásaiból, a különböző hatóságnak a jelentéseiből vissza le tudtuk nagyjából számolni, hogy körülbelül mekkora árat fizethetnek ebbe országonként ezért a gyógyszerért. És azt tapasztaltuk, hogy míg a gyógyszercégek és a Vertex is azt állítja, hogy a szegényebb országokban alacsonyabb árat szabnak meg. Valójában azt tapasztaltuk, hogy Franciaország, Spanyolország, Olaszországban jóval alacsonyabb árat, tehát a nagyobb piacokon alacsonyabb árat szabtak meg, mint mondjuk balti országokban, Romániában, Csehországban, Lengyelországban, vagy akár Magyarországon.
Minden tehát pont egy fordított... alapon dől el az egész is kész, semmifajta tekintettel nincsenek
és
arra,
még, hogy... És még ehhez hozzá tartozik az, hogy a Vertex például többek között Magyarországon is ez a helyzet, nem is jelentkezett arra, hogy TB támogatásba szeretne kerülni. Tehát ez is előfordul, hogy egy gyógyszercég azt mondja, én ezt a gyógyszert nem tudom forgalmazni ebben az országban, nincs elég beteg, ha gondoljátok, akkor ki lehet fizetni a listárat, a német listárat, az 200 000 eurót mondjuk ebben az esetben, ha ennyiért megvesztek, akkor be tudom adni, és akkor ugye saját zsebből fizeti ki a páciens, mert nincs semmi támogatás.
Ilyen esetben nincs olyan, hogy az állam, mondjuk egy magyar állam tudna kopogtatni, hogy csókolom, nekem azért van 600 állampolgárom, aki szeretné megkapni ezt a történetet TB alapon, valamit dumáljunk már le?
Papíron igen, de mint ezt a Európai Uniónál különböző szervezetektől megkérdeztük, a bizottságon keresztül az FBI-ig, ami a gyógyszergyártóknak a lobby szervezete, mindenki azt mondta, és ugyanarra a törvényre mutogatott, hogy nem lehet kötelezni semmilyen beállatot, hogy bármilyen országban üzleti tevékenységet folytasson. Még ha ezen emberi múlik, akkor se. Most a valóságban ez úgy működik, hogy betegszervezetek lobbiznak általában a kormányoknál, és akkor valahogy sikerül összehozni a feleket, és a Vertexnél viszont az is előfordult több országban, hogy ezt nagyon hát etikailag megkérdőlezhető módon kihasználva a betegszervezet tolta lényegében maga előtt a Vertex, hogy ezzel tudjanak nagyobb nyomást gyakorolni a kormányokra és a médián keresztül, hogy már úgy üljenek le a tárgyalóasztalhoz, hogy egyértelműen a rossz színben van feltűnt, hogy a kormány nem fizeti meg ezt a gyógyszert, miközben a gyógyszercég tolja magát a gyógyszerszervezetet, hogy aztán egy még magasabb árat ki tudjon préselni a kormányból.
Jó.
Szóval...
Nem, már eleve mondjam, így valahogy le kell nyelni így a gyomorsalmat akkor, amikor így az van, hogy így gyógyszercégek és gyógyszer árak. De ha most így ezt megpróbálom megtenni, és így belegondolni abba, hogy oké, mégis a piaci vállalatokról van szó, minden piacon vagy piaci vállalatnak van egy előállítási költsége, van egy kutatásfejlesztési költsége. Tudsz arról mesélni egy kicsit, hogy hogyan történik úgy egyáltalán a beárazása egy adott gyógyszernek, mi szabja meg az ő árát, amivel emberek életét lehet megmenteni?
Az egy elég egyértelmű trend a gyógyszeriparban, hogy a kutatás-fejlesztési költség teljesen elszakadtak a végső ártól. A gyógyszercégek korábban még azzal érveltek, hogy azért magasak a gyógyszerárak, már magas a kutatás-fejlesztési költség, erről teljesen leálltak. Mostanában a gyógyszercégek PR részlegei azt mondják, hogy azért magasak a gyógyszerárak, mert akkora hozzáadott értékük a társadalmi, vagy a közjóhoz, és annyira innovatív módon annyira jó gyógyszereket csinálnak, hogy azzal lényegében hogy életeket mentenek, és pusztán emiatt kell ezért ennyi pénzt fizetni.
Ebben egyébként így annyit tudok érteni, csak akkor ennek a logikának a mentén, akkor az Ivóvíz legyen drágább, mint a Dom Perignon, hogyha kérhetem, de mindegy.
De egyébként nyilvánvalóan a kutatás fejlesztés is a legnagyobb költség. Itt erről konkrétan információt, adatot semmilyen gyógyszercégnek a jelentéseiből nem lehet kiszedni. Gyógyszeripari szakemberek szerte Európában körülbelül mind ugyanazt mondták, hogy egy valóban nulláról elkezdeni egy gyógyszer kifejlesztését, amely egy innovatív gyógyszer körülbelül $1 milliárd kerül. És sok-sok év. Onnantól, hogy már ez ki van fejlesztve, és megvan rá az engedély, onnantól a maga a gyártási költség az egy filléres tétel, hogyha már a kutatás-fejlesztés folyamatában benne van az is, amikor egy olyan fázisában van már egy gyógyszeri piacra fog kerülni, akkor a gyártósorok beállítása, tehát ez már mind oda van számolva. Ami ezt a piacot profitábilisá teszi, az a szabadalmaknak a rendszere. Onnantól kezdve, hogy lejelentenek egy új molekulát, ami egy gyógyszernek a hatóanyaga lesz, onnantól 20 év védés szabadalom ezt a hatóanyagot. Onnantól, hogy a piacra kerül, még 8 év kizárólagos adatvédelem van erre a hatóanyagra, és lényegében ez a szűk 8 év az, amelyet be kell hozni ezt a egyébként magas kutatás-fejlesztési költséget. Amit sokszorosan megtesznek ezek a gyógyszercégek. Tehát nem arra van szó, hogy a nullára próbálják kihozni, mint a Sziget Fesztivált Gerendai Károly, hanem sokszorosát próbálják ebből így kipréselni.
De egyébként magát a kutatásfejlesztés, most így, ha másnál, akkor a Covidnál a nagy gyógyszercégek nevei, mit tudom én, akkor így AstraZeneca, meg Pfizer, meg társai, ezeket ők végzik, vagy...
Változó, egyre kevésbé. Nagyon sokszor kisebb biotechnológiai cégek kutatnak, és mivel nekik már nem lenne pénzük a klinikai tesztelésnek azokra a fázisaira, amikor nagy csoportos mintákon kell ezeket tesztelni, vagy arra a tesztfázisra, ami már valójában a forgalom hozatalra vezet, ezért nincs más lehetőségük, mint a szabadalmat eladni egy nagy gyógyszercégnek. Ez a rendszer azért is állt elő, mert ezek a kisebb cégek, ezek általában egyetemek által valamilyen közpénzben vannak finanszírozva szerte a világon, mert ugye nagyon sokszor valójában elindulnak egy úton a kutatók, abból nem lesz semmi, amit fel lehetne iparilag használni. Nagyon-nagyon nagy a tévedés, nevezük tévedésnek, meg igazából annak a kockázata, hogy nem lesz egy eladható termék abból, amit csinálnak. De ez közpénzben van finanszírozva. Na hát, tehát nincs akkor a felelősség a vállalkozón. És akkor lép be a kapitalista vállalat, amikor azt látja, hogy már pénzt lehet csinálni.
Ezért kérdeztem,
és, igen. De emellett van kutatófejlesztő osztálya a nagy gyógyszercégeknek, tehát ott is folyik kutatásfejlesztés. Amit erről el tudok mondani, az, hogy nagyban befolyásol ez, hogy mit kutatnak és fejlesztenek, az, hogy mit lehet jól eladni. Tehát ezek a ritka betegségek, amiket orfán betegségnek is neveznek, ezekre a gyógyszerek azért is kerülnek egyre inkább piacra, és azért van egyre több ritka betegségre gyógymód, mert ezek azok, amiknek viszonylag ugye kevés az esetszámuk, ezért viszonylag kicsi mintán kell teszteni, de sokkal olcsóbb az előállítása. Másrészt, mivel kevés a beteg, viszont az általában egy jól szervezett betegjogi csoport, vagy betegszervezet van mögötte, ezért sokkal könnyebb bejuttatni az emen keresztül ezekre a piacokra, és valóban, mivel kifejlesztenek egy olyan betegségre egy gyógyszert, ami korábban nem volt, ezért jóval nagyobb az esélye arra, hogy be fog kerülni a társadalombiztosításba is. Másik oldalon mit látunk? Azt, hogy nem profitábilis új antibiotikumot fejleszteni, mert ugyanannyi pénzbe kerülne, sokkal több embernek lenne szüksége, mert egyre nagyobb az antibiotik, a rezisztencia az antibiotikumokra. most már tízezeres számokat látunk Európában, akikre semmilyen antibiotikum nem hat, viszont egyik gyógyszercég se szeretne antibiotikumot fejleszteni, mert egyszerűen nem érné meg az, hogy egy nagyon olcsó szer, aminek már lejárt a szabadalma, az több millió vagy több milliárd dollárba kifejleszte, aztán legalább fillérekért adja el, miközben lehet kifejleszteni olyan gyógyszert, ami mondjuk 20 ezer embernek kell, de annak a 20 ezer embernek fejenként el lehet adni több millió forintért.
Meg nagyon kell nekik, gondolom, nem csak annyira, mint egy antibiotikum. De ezért akartam ezt kérdezni, hogy még ezt a visszatérve, ez a ki csinálja a kutatásfejlesztés, mint olyat, mert akkor mondtad, hogy $1 millió mondjuk egy gyógyszer fejlesztése a nulláról. De ennek egy bizonyos százaléka még közpénzen
történik.
Milliárd? Nem, nulla, de vagy oda, hát kiszámolja. De inkább az állam lényeg csak ez, hogy annak egy bizonyos százaléka igenis közpénzből történik egyetemeken, különböző országokban, aztán utána megveszik kvázi, mint egy startupot, aztán letesztelik, vagy lesz bőle valami, vagy nem. Na mindegy, ez egy érdekes világ csak azért.
Ez egy érdekes világ, hallottam olyan történetet, nem akarták nevesíteni egy gyógyszercéget, ez Magyarországon történt, ez nem is írtam róla, de egy anekdotaként, hogy hogy működnek ezek a cégek, szerintem annak egynek így jó. Hogy a gyógyszercég kapott állami támogatást egy új gyártósorra, ami felavattak nagy délre a dúra, több kormányzati potentát is ott volt a gyógyszergyárban, majd másnap a gyógyszercég írt egy levelet, hogy szeretnének egy nagyobb támogatást kérni a kormánytól, mert hogy nem tudják profitábilisan gyártani az új gyártósoron azt a gyógyszert, amire a támogatást kapták. Tehát, hogy minden egyes bőrről még egy bőrt igyekszenek lehúzni, és semmifajta olyan kontroll nincsen, pontosan azért, mert ugye maga a termék olyan, ami életeket ment, tehát nagyon nehéz beárazni magát az életet, még ha ez meg is történik az egészségügyi statisztikában. De hogy egyszerűen egy olyan szituációban, amikor emberéletekről van szó, és azért kell valamit fizetni, akkor nem tudsz olyan kormányzati döntéseket hozni, nem tudsz olyan hideg fejjel dönteni, mint azt, hogy összekötsz két pontot az egy autópályával valahol. Tehát ezért teljesen más. És ezt a gyógyszerek iszonyatosan ki is használják, ezt az ilyen, hát lényegében olyan tárgyási pozíciójukat, amiben nem tudsz máshova fordulni, mert egy minden olyan gyógyszernek, amire nem ért le a szabadalma, és egy gyógyszercégnek mondjuk van monopóliuma lényegében egy betegség fölött, mit tudsz mondani azt, hogy nem fizetem ki ezt az árat, nem tudsz máshova fordulni, és ez a monopolizált piac, ez oda vezet, hogy egyszerűen egy nagyobb ország kormánya is viszonylag szűk mozgástérre rendelkezik, és ez az egyik oka annak, hogy a gyógyszercégeknél, ezt az elején említetted, nincs még egy olyan szektor, amiben ilyen profitráták lennének. Tehát 20% fölötti profitrátákról beszéltünk még akkor is, amikor a háború vagy még a COVID miatti gazdasági leállásnál zuhantak be a profitok.
Tényleg ezt akartam kérdezni még ott, amikor a háttér bértárgyalás. Szóval amikor az árakat állapítják meg a különböző háttérbeszélgetéseken, hogy az lehet esetleg, vagy lehet arról tudni, hogy az lehet egy ilyen árcsökkentő tényező, hogyha mondjuk azt lehet mondani egy gyógyszercégnek, hogy nálunk nagyon fejlett gyógyszeripar per vegyipar van, és akkor mit tudom én, gyártósorokat kaptok, vagy bármifajta ilyen infrastruktúrális segítséget az országban, csak kicsit tornázzuk lejjebb az árat magát.
Ilyenről nem hallottam egyáltalán.
Akkor ez sem megoldás.
De ez azért is lehet, hogy nem hallottam, mert ugye a magyar gyógyszeripar az főleg generikumokra állt rá. Generikum azt jelenti, amikor lejárt egy szabadalom, és akkor ugyanazzal a hatóanyaggal gyártanak gyógyszereket. Ugye ezt szokták, magyarul nem tudom, de Patent Cliffnek hívják angolul, tehát az a szabadalmi szikla talán úgy lehet fordítani, amikor azt látod, hogy így nagyon magas van egy gyógyszer, erre lejár a szabadalom, és mondjuk a századára csökken az ára, mert utána az előállítási költség fölött egy picivel adják el. És még akkor is megéri. Mert ugye nyilván azért, mert nem kell kifejleszteni a nulláról, akkor már csak a gyártósort kell beállítani, és akkor belepumpálsz a hatóanyagot abba a tablettába.
És mi a helyzet Magyarországon? Mi az, ami ebben az egész történetben ránk konkrétan igaz, és hogyan történik Magyarországon egy gyógyszer beárazása, TB alá bevétele?
Ez lehet egyébként az én szegénységi bizonyítványom, nekem ez teljesen új volt, hogy ez hogy működik. De
szerintem én sem tudom most így még a különböző háttereket elolvasva se szól.
Megnéztük ezt a 32 gyógyszert, akkor azt láttuk, hogy így legtöbb ország mondjuk ilyen 25, 26, 27 az így elérhető, és így általában ugyanaz a 4-5 gyógyszer így nem volt meg sehol. Balti államokban mondjuk ilyen a fele meg volt, meg Romániában, Bulgáriában, és Magyarországon összesen 7 darab. És akkor néztünk, hogy így, ez mit, tehát, hogy így és olyan gyógyszerek, hogy nem tudom, merek, prostatarek, ilyen-olyan daganatok, cukorbetegség különböző fajtái, leukémia, és így mondtam, hogy kollégáimnak, hogy de basszus, ezeket a gyógyszereket, az, vagy nem is ezek a gyógyszereket, de valamit azért csak kapnak ezek a betegek, de hát nézzük meg, hogy így mi van. És akkor futottam bele, hogy abba, hogy van ez az egyedi méltányossági eljárás nevű eljárás, kétszer is kimondjam ezt a szót, meg kifogom párszor, eljárás, ami alapvetően arra lett kitalálva, hogyha van egy olyan beteg, akinek olyan gyógyszerre lenne szükség, mert nincs benne a TB támogatásba, de van nagyon különleges ritka betegség, akkor ezen keresztül meg tudja kapni térítést, mert az állam általában 100%-os térítése mellett. És azt néztem, hogy az elmúlt 10 évben, mi volt ezek az innovatívabb gyógyszerek, amikben fölmennek ezek a listán, és egyre, ez is egy trend a gyógyszeriparban, hogy egyre több ilyen, egyre drágább gyógyszer van. Az elmúlt 10 évben közel meg 10-szereződött a szám ezeknek az eljárásoknak. Mm-hmm. Egészen pontosan meg 8-szorozódott, tehát ilyen 3-4 ezerről felugrott 30 ezer környékére. Nem, ha 25 környékére 4 ezerről, vagy 3 ezerről, tehát hogy meg 8-szorozódott, ez egészen biztos, arra emlékszem. És akkor így kitúrtam azt különböző dokumentumokból, hogy miket szerzünk be, és akkor viszonylag nagy volt az egyezés azok között, a gyógyszerek között, amik nincsenek be a TV támogatásba, de hogy az egyedi méltányos eljárásra megjönnek be. És akkor az orvosokkal beszélve kiderült, hogy ez egy teljesen bejáratott módszer lett, hogy mivel nem tudják eladni a pénzügyminisztériumba, meg az egészségügyi államtitkárságon azt, hogy ezekre a gyógyszerekre TB támogatást legyen egy ilyen bővített kassa, ezért egy külön kasszát létrehoztak, ami az egyedi méltányosságban lényegében, mert nem egyedi méltányosságban, hanem szisztematikusan szerzik be ezeket a gyógyszereket, és lényegében szakmányba írják az orvosok ezeket a méltányosági kérelmeket, ez egy hatalmas plusz adminisztráció, mind az orvosoknak, mind a NEAC-nak is. Több budapesti orvos is mondta, hogy az ország különböző NEAC irodáiból Szegedtől Debrecenig hívogatják őket, hogy hozzájuk futott be az egyedi méltányosági kérelem, mert ennyire már terhel van NEAC-nál is ezektől a kérelmektől.
És ezt lehet tudni, hogy ez mennyi időt veszik igénybe, főleg egy bármilyen fajta onkológiai problémánál, hát az idő az egy nagyon fontos szempont.
Mivel ez már bejáratott módszer, ezért egyre kevesebb, csak ugye van néhány faktor, ami egyrészt az, hogy mivel az orvosnak ez egy plusz adminisztrációs munka, és az orvosnak a plusz tudásán is múlik, ezért nem biztos, hogy mindenki hozzá fog jutni ez a gyógyszerhez. Másrészt, mivel ezek drágább dolgok, ezért ezt teljesen egyértelműen többen ki is mondták orvosok közül, hogy szelektálnak a beteg közül, akinek viszonylag mondjuk nem annyira előrehaladott a daganata, és mi nagyobb esélye van a gyógyulásra, jobb esélye fogja megkapni azt a jobb gyógyszert, aminek akár kisebb a mellékhatása, mint az, akire azt mondják, hogy van még 2-3 hónapja, ez a gyógyszeret lenne 4-5, de inkább nem költik már rá azt a pénzt, és akkor inkább kapja a rosszabb gyógyszert. Ezek abszolút ilyen hétköznapi döntési szituációk, és minden orvos azt, hogy persze a lehető legjobb gyógyszert akarja felírni, és nem ilyen explicit módon dönti ezt el, de mindenki fölött van egy kórházigazgató, mindenki fölött van egy NEAC, és amikor látják, hogy már merül ki a kassza, és volt, hogy már szóltak oda, hogy most már figyeljenek a felírásokkal, mert már merül ki az a kassza, és ember ezeket finanszírozzák, akkor nyilván nem kaphatja meg mindenki azt a...
De ez gyakorlatilag a NEAC az rátolja az orvosra a felelősséget, nem?
Az orvos meg a NEAC-ra, a NEAC meg a kormányra, a kormány meg a gyógyszercégre, és igazából a végső soron mindenkinek igaza van, aki akár a kormányra mutogat, akár a gyógyszercégre, mert a gyógyszercég egy olyan árat szab meg, amivel olyan profitot generál, ami lehet azt mondani, hogy irreális ahhoz képest, mint más szektorról mennyit gyártam, de azt mondja, hogy ezt én tudtam kifejleszteni, és egy piacgazdaságban annyit kérek a terméket, amennyit akarok, és ez kifizetett, akkor kifizetett, ha nem. Egy kormány teljesen jogosan mondhatja azt, hogy ezek túl magas árak, és egyszerűen nincs annyi pénz, amit kifizesse, miközben egy beteg mondhatja azt, hogy de miért van pénzed arra, hogy nem tudom, repülőteret vegyél, és miért nincs pénzed arra, hogy gyógyszereket. És igazából mindenkinek megvan szerintem itt az igaza valahol, de végső soron azért morálisan mindenki érzi szerintem, hogy mit lehetne, mit kellene tenni ebben a helyzetben.
És ebben az esetben, hogyha valaki Magyarországon egyedi méltányossággal igényel abból a 20-valahány gyógyszerből egyet, ami neki kell, megkapja az egyedi méltányosságot, akkor az a magyar NEAC hogy szerzi be, és milyen áron azt a gyógyszert? Ő akkor a német lista árat így kicsengeti egyszerű alkalommal, vagy mit csinál?
Van olyan, hogy igen, de van olyan is, amikor ez már egy szisztematikus dolog, hogy ezt látja a gyógyszercég is kötnek egy szerződést.
Ami szóval így lehet azt ahhoz ültetni őket?
Akár így is lehet azt ahhoz ültetni őket. Jó lenne persze látni ezeket a szerződéseket, hogy ilyenkor mi van. Mindenki, akivel beszéltem, és látott már ilyen szerződést, az azt mondta, hogy neki az a sanda gyanúja, hogy azért itt magasabb árakat állapítanak meg. Ez nem feltétlenül az egyedi méltányosság versus TB támogatás miatt van, hanem a kis piac, nagy piac közötti különbséggel. Nyilván, hogyha mondjuk nem egyedi támogatásban lenne egy gyógyszer, hanem TB támogatásban, és többet írnának föl belőle, akkor lehet, hogy egy alacsonyabb árat állapítanak meg, de csak hogy tovább bonyolítsam a dolgot, amikor TB támogatásra vesznek egy gyógyszert, lehet olyan szerződést kötni, amit volumen támogatásnak hívnak, amikor arról van szó, hogy egy bizonyos számban írjanak fel egy gyógyszert egy évbe, és ha azt a számot eléri a felírások száma, akkor van egy visszatérítés. És több orvos is mondta, meg gyógyszeripari szakember, vagy egy gyógyszeriparban dolgozó szakember is ugyanezt mondta, hogy azért látott már előtt, amikor a volumen támogatásnál egy-kettővel kevesebb receptet írtak fel egy évben. És itt nyilván az van, hogy ezt figyeli mindenki, és van egy finom nyomás az orvosokon, hogy nehogy elérjék azt a felírást.
Jó. Nem, most nevetek, de semmi vicces nincsen.
Nem sok vicces van ember, igen.
Hát, de nem tudom, mit csinálni az ember, tudod, amikor így, amikor tényleg az van, hogy van egy ilyen szakma, aminek van egy ilyen hipokratészi esküje meg társai, és akkor így az van, hogy utána megmegy ez a pingpong azzal kapcsolatban, hogy felelősség hol tud megállapodni, meg hol lehet egyébként piaci alapon működtetni ezt a történetet. És ami a kérdésem következő lenne, hogy hogyan lehet ezt szabályozni, vagy hogyan lehetne ezt szabályozni. Most nyilván egy olyan nemzeti állami szinten ez nem valószínű, hogy létrejöhet, mint Magyarország, ahol még eleve csak esetben szóba se állnak velünk, mert túl kicsi a piac, ahhoz, hogy forgalmazzák a gyógyszert. De hogy például európai szinten, most így globális szintig már nem biztos, hogy elmennék menni, de önmagában európai szinten volt-e arra törekvés, hogy bármifajta szabályozás létrejöjjön ez ügyben? Van-e esetleg, és miben lehet reménykedni?
Globális szinten egyébként az az érdekes, hogy például Amerikában ugye teljesen szabad piac van, ott nincsen szerződések, azt, hogy gyógyszercég, hogy ennyit kérek, a gyógyszeremért ennyi az erre. Ez egy sokkal vadabb rendszer, ami ott van, és hát látjuk is, hogy a különböző egészségbiztosítási szisztémek mennyibe kerülnek ott, és mekkora részét emésztik fel az embereknek a bevételének. Tehát annál mindig jobb a helyzet Európában. Szabályozási oldalról most készül az európai gyógyszeripari jogszabálycsomag, ami jelenleg még tárgyalások vannak arról, hogy pontosan mi lesz végül benne, de ott van egy olyan passzus, ami arról szólna, hogy a szabadalmi időt, és az adatvédelmi időt a forgalmazás kezdetétől kezdve lecsökkentenénk, és akkor lehetne plusz éveket kapni ezért, hogyha az összes EU tagállamban jelen lenne egy készítmény. Tehát van egy ilyen próbálkozás például. Olyan próbálkozás is van, ami a szabadalmi időt más módon próbálja kicsit leszűkíteni, és olyan garanciákhoz kötni, hogy minél több helyen forgalmazva legyen egy készítmény, akkor ezáltal lehetne bónuszokhoz hozzájutni, tehát ezzel próbálják lényegében rábírni a gyógyszercégeket, hogy több ország legyenek jelen, ami az árakról viszont semmit nem mond. Az árakkal kapcsolatban az lehetne egy megoldás, erre látunk próbálkozásokat, hogy több ország próbálkozóan beszerezni gyógyszereket. Ennek van egy Benelux nevű ága, ami a Benelux tagállamoknak, és igen, a Benelux tagállamoknak azt hiszem, most gondolkozom, hogy más benne van, de talán nem, abban nincsen. Egy ilyen közös beszerzési platformja van a Valletta nevű, amiben Olaszország, Málta, és még egy-két ország van benne, most ez sajnos nem fog szembe jutni fejből. Volt a visegrádi országnak egy ilyen próbálkozása.
Besült.
Az egy lényegében mondták többen, hogy ez úgy nézett ki, hogy szóltak minisztériumi szintről, hogy jól lenne, ha lenne ilyen, mert van ilyen Benelux államban is ilyen, hogy ez, hogyha összeállunk, akkor egyrészt talán ki tudunk valami jobb árat csikarni, de az elsődleges belépési pont, amivel nyomasztották ezeket a szakembereket, hogy jönnek össze, az volt, hogy akkor még az a négy miniszterelnök volt a négy visegrádi ország, akik még nagyon szerették egymást, hogy akkor ezzel lehetne majd valahogy borsot törni a több európai tagállam órára, hogyha ők együtt összeállnak. Aztán ugye Csehországban is, meg Lengyelországban is más kormány került hatalomra, ami már nem akart részt venni nagyon ebbe a V4-es összeborulásba.
De ez a fajta, ami a Benelux államokban is van, meg ez a fajta vásárlói közösség, most mondom így, ez jelent bármilyen más típusú elkötelezettséget, mint azt, hogy együtt vásároljunk gyógyszereket, mert ennek azért úgy nehéz a politikai használt, vagy a backlash-jét, vagy nem tudom miért így érteni elsőre, hogy akkor miért kell ebből kihátrálni attól, mert egy másik miniszterelnök van.
Nem azért, a kihátrálás az inkább a érdektelenség volt a következménye, mert a Benelux meg a Valletta se annyira működik, tehát azt lehet látni, hogy a kisebb gyógyszercégek még, akik nehezebben kerülnek be piacokra, mert olyan is van, hogy nehezebben kerülsz be egy piacra, mert mondjuk olyan terméked van, ami egyébként annyira nem jó, de mondjuk, hogyha már olcsóban adod a bizonyos országnak, akkor megveszik. De nagyobb cégeket nem tudtak azt ahhoz ültetni ezek a kooperációk, tehát azt mondták a nagyobb gyógyszercégek, hogy őket nem érdekli, hogy együtt négy országot tárgyalni együtt, külön-külön nagyon szeresen leülök, de most miért üljön le négyel egy tárgyalni.
És akkor még mit a Valletta meg egy Benelux sem tud akkora piacot felmutatni, ami miatt ez nekik fájna.
Nem. Azért, mert ugye bevontak olyan kisebb országokat, amik meg egyébként nem érte volna már meg, hogy ott legyen. Ha nagyobb platformok lennének, nem három-négy ország platformja, akkor ebből lehetne valami persze. Csak itt meg kérdezhet, hogy milyennek a politikai hátulütője, hát az a politikai hátulütője, hogy azok a nagyobb országok, és azok egyébként jobb egészségügyi rendszerrel rendelkeznek, mert nyilván többet költenek rá GDP arányosan, és mint kiderült egy példának, feltehetőleg több példával is ez derülne ki, ha közösen szereznék be ezt a gyógyszereket, azt mondja a gyógyszercég, hogy igen, akkor mostantól elfelteted az összes kedvezményt, amit adtunk neked, és akkor ezek a nagy érdekérvényestő képessége rendelkező országok valójában saját maguknak tennének rosszat lényegében azzal, hogy a kicsiket segítik, amit úgy látszik, hogy nem szívesen tennének meg.
Egyébként amikor a Covid volt, és amikor a Covid-dal kapcsolatban közös európai beszerzés történt, az nyilván egy viszmajor helyzet volt, meg egy különleges állapot, de ilyen típusú összefogásra ezek szerint akkor mostanában nem nagyon van törekvés.
Nem tudok róla, és ugye a Covid ott azt hiszem, hogy az AstraZeneca szállított ugye Dél-Afrikában vakcinát, és az ki is szivárgott az ár, hogy mennyivel magasabb ár volt Dél-Afrikában, tehát, hogy azzal, hogy az EU közösen tudott beszerezni és leülni gyógyszer cégekkel, és beszerezni X áron egy vakcinát, ugyanezek a cégek, amikor ezzel a titkos ármegállapodásokkal mentek más kontinensekre, akkor fapofával oda mondták a szegényebb Dél-Afrikának, hogy neked mondjuk háromszor annyiba fog kerülni, most csak a hasamra ütöttem, de valami ilyesmi különbség volt. Tehát nagyon világosan látszik ebből a rendszerből, hogy a titkosságnak mi az oka, és ki a kárvalottja, és ki az, aki nyer belőle. Tehát ez egyszerűen nem működhet máshogy.
Bármilyen más típusú olyanról hallottál-e, hogy akár valahogy adóügyileg megfogni azokat a cégeket, akik ilyen hatalmas profitokkal és árésekkel operálnak ez ügyben, vagy bármi eszköz ezen kívül?
Hát ugye Magyarországon a gyógyszercégek fizettek extra profitadót, most fogja kivizetni.
Képzelem, hogy majd
ennek az a következménye, hogy bizonyos gyógyszer drágább lettek, és több nagy gyógyszercég leépítésebe kezdett Magyarországon.
Igen, klasszikus. Volt egyébként egy nagyon szemléletes történet a kutatásotokban, vagy a nyomozásotokban, amiből kiderült az, hogy hogyan is néz ki ez a gyakorlatban, ahol egy lengyel állampolgárnak gyakorlatilag Németországba kellett költöznie.
Igen. Ez is ő is egy cisztes fibrózissal küzdő beteg volt, és lengyeleknél ez az egyedi méltányosság nem működött, amíg a Vertex nem vitte be a gyógyszerét a lengyel piacra, addig lényegében saját zsebből próbált a család fizetni. Ez oda vezetett, hogy ennek a Mónika nevű fiatal nőnek az apja adta az autóját, jelzőlegot vettek fel a lakásukra, és amikor már nem bírták tovább fizetni, mivel, és ugye ezekben a ritka betegségekre adott gyógyszerekre az a szép, hogy ezek a betegségek nem gyógyíthatóak általában, hanem életvégéig terápiával járnak, gyógyszeres terápiával. Tehát ez annyiban még jobb is egy gyógyszerre, mint mondjuk egy antibiotikumot fejleszteni, hogy nem az, hogy beveszed az antibiotikot, amíg a fertőzésed fennáll, hanem minden nap, amikor neked életed végéig be kell szedni azt a gyógyszert, és nem tudsz kibújni belőle. És ebben a helyzetben is ugye az van, és elfogyott egyszerűen a családnak a pénze, és nem volt más lehetőség, mint hogy ez a nő átkozott Németországba, szerzett ott munkát, szerzett TB jogosultságot, és ott már ingyenes bérben felkapta azt a gyógyszert.
Ez így jól például a gyakorlatban az, hogy az ilyen szabad mozgás az Európai Unióban, a szabad munkavállalás.
Hát igen, és látod, hogy ott kell munkát vállalni, ahol kapod a gyógyszereket is, hogyha ez egy ilyen teljesen ilyen abszurd leágazásnak a történetnek, hogy Argentínában valahogy nagyon érdekes módon állnak a szabadalmakhoz, és ott ennek a kaftriódi gyógyszernek egy biogenerikus...
Micsodás?
mondom magyarul. De bioszimiláris, azt akartam mondani, egy bioszimiláris generikumát állították elő a kaftriónak, ami azt jelenti...
Ez jó, csak hamar romlik, igen, szeretem én szóval, is hogy nyáron.
Ugyanazt a hatóanyagot állították el egy gyógyszerrel, mert hogy ott valahogy így azt ki lehetett ezt játszani, és szert a világról elindult egy ilyen turizmus Argentínába, hogy ezt kicsit olcsóbban, de saját zsebből kifizetve megkapják azt a gyógyszert. És Magyarországról is gondolkoztak azon, többen, hogy szerveznek ilyen közös utakat Argentinába, hogy ott beszerezzék ezt a gyógyszert, végül nem valósult, hanem meg így is baromi drága. Uh-huh. De hogy van egy ilyen kaftrió turizmus Argentinába, főleg Ázsiából és afrikai országból, aztán semmi remény nincs arra, hogy valaha is ezeket a gyógyszereket meg fogják kapni, mert hogy nyilván itt Európában látjuk a különböző tagállamok között, főleg ezt a kelet-nyugat, észak-dél-közti nagy különbségeket. De ha kicsit kizumolunk, akkor azt látjuk, hogy a világnak a nagy részén, az európai és az észak-amerikai kontinensen kívül meg kb. Esélytelen, hogy ezeket a gyógyszerekhez valaha hozzájuthatna TB támogatással bárki. És amikor a gyógyszercégnek a felelősségéről beszélünk, akkor lehet rámutogatni, hogy bizonyos európai államokban milyen felelősségeik vannak, de globálisan pedig még durvább az, amit ez az üzletpolitika okoz.
Ha már brutális üzletpolitika, írtok még egy olyan történetet a hírlevélben, amire ezúton is biztatok minden hallgatót, hogy iratkozzon fel a Partizán hírlevélre. Ziedot nevű agyrém.
Ez tényleg egészen döbbenetes, hogy ilyen létezhet egyáltalán, mert miért nem létezhetne végül is. Ez arról szól, ez egy olyan oldal, amiben lényegében az emberek a betegségüket teszik ki az ablakba, minél könyvfacsaróban próbálják összefoglalni azt, hogy mit okoz nekik az, hogy nem kapják meg azt az adott gyógyszert, amit megkaphatnak más országban, ez egyébként balti országban működő dolog, és lényegében gyűjthetnek úgy pénzt a gyógyszerre, mint más gyűjt pénzt mondjuk arra, hogy nem tudom, valahol utazzon, vagy kiadjon egy könyvet. És hogyha az ember görget, akkor lehetja, hogy milyen messze van a legtöbb ember attól a kitűzött céltól, amennyibe a kezelése kerülne, és ebbe lényegében se az állam, se semmilyen civil szervezet, csak magánemberek próbálják összedobni ezeket a pénzeket lényegében ezeknek az embereknek a terápiára, akik nem tudják kifizetni, amit az államuk nem tud nekik beszerezni.
Hát mint a Kickstarter, csak itt nem startupok versenyeznek, meg termékek, hanem emberek azért, hogy valamennyit
túlélhessenek, igen.
És ráadásul, ahogy még írjátok, és nem is feltétlen életmentő beavatkozásokról van szó, hanem valahogy így írtátok, hogy még egy évet kér valakiben
beállni. Tehát így nagyon sok esetben ezek a terápiák, ezek annyit tudnak hozzáadni az ember életéhez, hogy még néhány hónapot, vagy akár egy évet úgy töltsön el, hogy azt ne a legnagyobb fájdalmak közepette, mert ez is nagy különbség ezek között az onkológiai készítmények között, hogy nagyon sok olyan készítmény van, ami valóban mondjuk ugyanannyi hónapot, évet ad hozzá még az életedhez, de közben te olyan pokoli rosszul vagy, hogy az ágyból nem tudsz kikelni, és olyan fájdalmad vannak, hogy azt mondod, inkább ne kapnád meg azt a gyógyszert, miközben az a gyógyszer, amit egyébként kaphatnál, az ezeket a mellékhatásokat teljesen kikapcsolja neked, és még úgy tölthetsz el néhány hónapot, évet a családodban, hogy nincsenek ezek a fájdalmad, és teljes életet élhetsz.
Hát itt tartunk. 2024-ben Európában, és még valószínűleg örülhetünk, ahogy mondtad is, hogy egyáltalán Európában vagyunk. Én nem feltétlen vagyok egyébként megrögzött híve annak, hogy mindenáron valami felszabadító zárszót találjon az ember, akkor is, amikor nem nagyon van minek örülni. hogyha neked van kedved vagy ötleted bármi olyanra, ami innen kicsit felébreszt, akkor nyugodtan mond, ha viszont nem, akkor csak szeretném megköszönni az Investigate Europe-nak és Kálmán Attilának a munkáját. Nagyon várjuk a következő kutatásodat is. Iratkozzatok fel a Partizán hírlevelére, ott már elébb is elolvashattátok Attilának a levelét, most pedig ezzel a beszélgetéssel szerettük volna kiegészíteni az ott leírtakat. Én Tóth Jakab voltam, nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket.
Sziasztok! Köszi, sziasztok. Thank you.